Maruzs Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az Aréna ma esti vendége. Ugye rövid szünet előtt éppen arra beszélgetünk, hogy a tanári pálya vajon mennyire vonzó, és a pedagógus életpálya modell mennyire tette vonzó, hogy azt mondta, hogy a pedagógus képzésbe belépőknek a száma láthatóan emelkedett. Vizsgálták-e azt, hogy például a matematika szakon, fizika szakon vagy informatika szakon végzettek közül mennyien mennek el aztán tanítani? Ezt azért kérdezem, mert aki itt járt az elmúlt mondjuk 5-10 évben oktatási szakember, mindenki azt mondta, hogy ezeken a pályákon ez a legnagyobb baj, hogy az igazán jó informatika tanárok elmennek egy céghez programozónak, ugyanígy van a matematikusokkal és a fizikusokkal. Mi a helyzet ezzel? Most önök mit tudnak erről?
Így van. Egyrészt nagyon pontos adatokkal rendelkezünk, hiszen a köznevelési információs rendszerből pontosan le tudjuk azt szűrni, hogy jelenleg milyen életkorú, hány megfelelő szakos kolléga van, milyen nyugdíjazási trendek várhatóak. Tehát valóban látszik az, hogy a természettudományos területen van szükség a szakember utánpótlásnak a megerősítésére, ahogy ezt szolgálja is a Klebersberg ösztöndíjprogram. Valóban nem könnyű felvenni a versenyt éppen az említett informatika területén az informatikus képzésből kilépőkkel, de ez hangsúlyozottan azért nem feltétlenül az informatika tanárokat jelenti, azért hanem a programozó informatikát. Ott is egyébként egy jelentős bemeneti létszám növekedésre került sor az elmúlt években, tehát bízunk abban, hogy az informatikus hiányt talán egy kicsit jobban ki fogja tudni majd elégíteni a felsőoktatás, különösen például a duális képzésnek a bevezetésével, ami ugye lehetővé teszi azt, hogy a képzés jelentős részben a munkahelyeken történjen, tehát hogy azok, akik esetleg már az egyetem mellett dolgozni is szeretnének, azok sokkal inkább a képzésbe integrált módon tehessék ezt meg, tehát nem feltétlenül az iskoláknak a rendszergazdáit kell az informatikai cégeknek ahhoz elrabolniuk és elvinniük, hogy egyébként véletlenül azért ritkán professzionális programozókhoz jussanak, hiszen őket nem erre képezték ki, ezek nem programozó tudással rendelkező kollégák általában, bár ilyenek is vannak természetesen, de az elhivatottság azért, a szakma szeretete azért azt gondolom, hogy kiváló programozókat is néha a köznevelés irányába tud elmozdítani. Amit még tényleg lépni lehet, az, hogy informatikusok esetén is azért előfordul, hogy tényleg olyan óraadói megbízásokra kerül sor, amivel átmenetileg csökkenthető ez a hiány, illetve hát ugye az a szabályozás, amit most bevezettünk természettudományos területen idén tavasszal, ez lehetővé teszi azért a fordított irányú mozgást is, hogyha valaki csak egy természettudományos alapképzés diplomával rendelkezik. Ez azt jelenti tehát, hogy mondjuk biológiából, kémiából, fizikából alapszakot végzett, de nem végezte el a tanárképzést, nem ment tovább mesterképzésre sem, akkor köznevelési intézménybe egyébként belépve, munkát vállalva, és vállalva azt, hogy 5 éven belül megszerzi a tanár, ráépülő tanárképzését a természettudományos alapszakjára, akkor egyébként már pedagógusként foglalkoztathatóak. Tehát például ettől várunk egy ilyen típusú mozgást, hogy azok a elmúlt egy évtizedben azért alapszakot végzett személyek, akik egyébként ma a pedagógus pályára nem léphetnének be, vagy eddig pedagógus pályára nem léphettek be, kipróbálhatják magukat, megkedvelhetik a szakmát, és megszerezhetik mondjuk az informatika tanári ráépülő képzést is a természettudományos szakjukra.
Ja, például az informatika szakban nem feltétlenül, de általában azt mondják, hogy bizonyos szakoknál, bizonyos intézményekben, hogy a kötelező nyugdíjazás az lehetett a létszámhiány egyik oka. Mi a helyzet most ez ügyben, tehát a továbbfoglalkoztatás, a nyugdíjasok visszafoglalkoztatása ügyében mi most a helyzet?
Továbbfoglalkoztatás területén pont a szakszervezet kérésére az elmúlt hónapokban megnéztük, hogy a továbbfoglalkoztatásra felterjesztett személyek esetén milyen döntések születtek, ez kis statisztikáztuk, és azt kell mondjam, hogy akiket egyébként felterjesztenek az intézmények továbbfoglalkoztatási céllal, itt a 95% esetén megszületnek az erre vonatkozó pozitív engedélyek, de azt gondolom, hogy ennek a procedúrának azért van értelme, nem egyfolytában és nem mindenkinek kell és indokolt az erre vonatkozó lehetőséget biztosítani, de azt gondolom, hogy olyan értelme megfontolt döntések születnek, mindig indokolni kell, be kell azt mutatni, hogy miért nem biztosítható új belépővel, és azt gondolom, hogy mivel köztudott, hogy természettudományos területen, vagy mondjuk az orvos utánpótlás területén azért a nyugdíjazásoknak a kitolása, a továbbfoglalkoztatás engedélyezése az valóban csökkentheti a szakember hiányt, ezért minden indokolt esetben az erre vonatkozó pozitív döntések születnek meg. Tehát a kezdeti időszakban ugye azért is okozott ez nagy problémát, mert elég sok hosszú évek óta már a rendszerben lévő továbbfoglalkoztatott kolléga volt, adott esetben olyan szakterületeken is, ahol egyébként munkaerőfelöslegről lehetett beszámolni, tehát voltak olyan fiatalok, akik azért nem tudtak elhelyezkedni, mondjuk 3-4-5 évvel ezelőtt, mert továbbfoglalkoztatott kollégák töltötték be ezeket a pozíciókat. Amikor a kormányzat ezt bevezette, akkor nyilván kicsit mások voltak az arányok, az intézmények is talán kevésbé megfontoltan, ha mindenkit felterjesztettek lényegében, akkor is, ha nyugdíjkorhatárt elérte az illető, tehát egy automatizmusként kezelték. Most azt gondolom, hogy minden intézmény ezt megfontolja, áttekinti, ha van fiatal szakember, betölti, ha pedig indokolt a továbbfoglalkoztatás, megfelelő indoklással küldi a minisztérium felé, és mi is megvizsgálva az ügyet, természetesen szoktuk engedélyezni, ahol ez indokolt. Úgyhogy ennek a magas szintű tárgyalásokban van még szerepe, köznevelési kerekasztalon, szakszervezettel való megbeszéléseken felszokott merülni a téma, de a gyakorlati számok már nem igazolják ennek a problémakörnek a súlyosságát olyan mértékben, mint ahogy egyébként ez mondjuk pár évvel ezelőtt jelentkezett.
A tartalmi kérdésekkel is kezdtük a beszélgetést, hogy azt kérdeztem öntől, hogy mi változik, és azt mondta, hogy például változik az, és akkor itt kanyarodjunk vissza például a könyvhelyzethez, azt mondta, hogy változik az, hogy most már ugye a 9. évfolyamig ingyenes a tankönyv, ki kaphat ingyen tankönyvet?
Lényegében 1-től 9. évfolyamig mindenki számára igaz ez a szabályozás. Annyiból ugye picit pontosítandó, hogy mind az államintézmény fenntartó, mind az egyházi, mind a magánintézmények számára ugye évfolyamonként meghatározott költségvetési keretet biztosít valójában a finanszírozás arra, hogy a tankönyv listáról egyébként rendeljenek. Ez meghatározott mértékig ingyenes, de alapvetően egyébként a kerettantervekben leírt könyveknek, munkafüzeteknek a finanszírozására bőven elegendő. Így értendő tehát az ingyenesség. A 10-12. Évfolyamon ott ugye maradt a régi szabályozás, tehát általában a vagy különböző hátrányos helyzetű meghatározott jövedelem szint alatt élők számára, vagy pedig a nagycsaládosok számára maradt ingyenes. Ez lényegében nagyjából a tanulóknak, tehát az érintett 10-12. Évfolyamon nagyjából a tanulóknak egyébként a fele számára ott is ingyenes a tankönyv, a másik fele számára még kell utána fizetni, de összességében most ezzel az új szabályozással már több mint 1 millió tanuló, az összes általános iskolában és középiskolában tanuló tanulóknak mint több mint 85%-a már ingyen kapja a tankönyvet.
Hogyan dől ez el, hogy mik a választható tankönyvek? Ezt azért kérdezem, mert néhány iskolában lehet azt hallani, hogy mondjuk első-másodikban tanultak a gyerekek valamilyen kiadónak a könyvéből, és mondjuk harmadik-negyedikben ez éppen most nem választható, ami azt jelenti, hogy egy egész más módszert kell megtanulniuk. Ez nem biztos, hogy szerencsés, nyilván ezt a tanárok tudják eldönteni. Lehet ilyen, és ha igen, akkor miért?
Lehet ilyen természetesen, tehát az intézmények tankönyvet, az úgynevezett tankönyvjegyzékről tudnak lehívni, tudnak vásárolni. A tankönyvjegyzéket az oktatási hivatal vezeti. Lényegében tankönyv akkreditációt követően lehet felkerülni erre egy akkreditációs testületnek a döntését követően. 5 évre szólnak ezek az engedélyek. Tehát nem csak most, és nem csak az állami feladatellátás bevezetésével párhuzamosan, korábban is voltak olyan tankönyvek, 10 meg 15 meg még az előtti években is, amikor valamely tankönyv család mondjuk 5 évre megkapta az engedélyt, majd utána egyébként kivezetésre került, és egy új tankönyv került bevezetésre, adott esetben éppen ugyanazon kiadó részéről. Jelenleg is ugye a tankönyvjegyzéken azért több mint 3000 féle könyv található, ennek nagyjából a fele az, ami állami tulajdonú, tehát az Eszterházy Károly Egyetem beolvasztott OFI birtokában van. Ezek egy része saját OFI fejlesztés, illetve talán emlékeznek arra a hallgatók, hogy 2-3 évvel ezelőtt ugye a Magyar Állam több kiadót meg is vásárolt, Nemzeti Tankönyv kiadót, Apáczai kiadót, és ezeknek a könyvei is integrálódtak a rendszerbe. Jelenleg megvizsgáltuk a tankönyvellátásnak a helyzetét az elmúlt 3 hónapban. Kidolgoztuk a tankönyvfejlesztésnek az irányait, megnéztük azt, hogy a jelenlegi karettantervekhez melyek azok a területek, ahol nincs tankönyv, és ugye hangsúlyosan azokra a helyekre fókuszáltunk, ahol adott esetben évtizedek óta nincs tankönyv. Ez ilyen a sajátos nevelésű igényű gyerekeknek szóló speciális tankönyvek, ilyenek a nemzetiségi tankönyvek. Ugye pont a 2013 előtti rendszer egy nagy hiányossága volt, hogy ha csak a miniszter ki nem írt egy jól finanszírozott pályázatot, akkor nagyon sok területre egyébként nem készültek el azok a tankönyvek, amelyek 50-100 meg 200 példányba kellettek. Volt szép választék törikönyvből, matekkönyvből, meg azokból, amit mindenki használ, de a speciális, mondjuk faipari ismeretek szakképzésben ilyen lehet, hogy évtizedek óta nincs friss és modern tankönyv. No, ezeket vizsgáltuk felül. Összességében 451 tankönyvi hiányt kell még orvosolni, és a következő 2 évben az OFI munkatársai azon fognak dolgozni, hogy ezt a hiányosságot pótolják, és ezek a speciális tankönyvek is el tudjanak készülni, illetve tankönyvjegyzékre tudjanak kerülni. Nagy kérdés az, hogy mi fog történni azokkal a kiadókkal, amelyek ugye az állami feladatellátás bevezetése előtt szereztek még tankönyvi akkreditációkat, de most már az új szabályozási keretek között magán kiadóként ezek a akkreditációk le fognak járni. Itt ez nekünk is átgondolandó. Vannak olyan tartalmak ezekben, ezeknél a kiadóknál, amelyek számunkra is érdekesek lehetnek, és kísérletet fogunk arra tenni, hogy esetleg még vásároljunk ilyen tartalmakat, hiszen erre van lehetőség, nem csak kiadók, hanem adott tankönyvek vonatkozásában is, vagy pedig saját fejlesztésekkel az OFI tudja pótolni az esetleges hiányosságokat, azzal együtt is, hogy azért az OFI-s fejlesztésekkel, illetve a korábban megvásárolt kiadókkal lényegében azért közismereti tárgyak esetében teljes lefedettséggel rendelkezünk már most. Úgyhogy van olyan, amire nem feltétlenül van és lesz szükség, de néhány olyan népszerű kiadvány esetén, ami ma még nincs állami kézben, ott elképzelhető, hogy élni fogunk ajánlatokkal az adott cégek felé.
Ha egy picit elvonatkoztatunk az elmélettől, akkor, és megfogjuk egy picit gyakorlatilag nézni a kérdést. Mi történik akkor, hogyha van egy osztály, ahol azt mondja az adott tanár, akár elsőben, másodikban, harmadikban, és mondjuk beszéljünk most az első osztály, az alsó évfolyamokról, hogy mondjuk nem feltétlenül elsőnések a gyerekek, tehát sajátos nevelési igények, de azt mondja, hogy neki valami egészen más módszerre lenne szüksége, ő látja őket, ott van, ugye ő a szakember, és ő szeretne valami másból tanítani, mert azt gondolja, hogy ez egy eredményesebb módszer lenne. Megteheti ezt?
Azért, hogy mondjam, minden iskolának van pedagógiai programja. Illeszkednie kell egy NAT-hoz. Ez is igaz természetesen. Tehát van egy NAT-unk, van kerettantervünk, vannak helyi intézményi szintű szabályok, pedagógiai program, ami alapján egy intézmény azért főszabály szerint az ABCD osztályaiban azért általában bevett szokás szerint nagyjából ugyanazokat a könyveket használja. Nem lehetetlen az egyébként, hogy olyan helyi szabályozása legyen, ami adott esetben több tankönyvet vesz igénybe. Ez egyébként még az állami feladatellátás bevezetését követően sem lehetetlen, hiszen a szabályozás most is azt mondja, hogy az államnak is kerettantervenként legalább 2 tankönyvet kell kínálnia. Tehát nem arról szól a mostani szabályozás sem, hogy csak egy tankönyv lehet, és akkor mindenkinek kötelezően azt kell használnia. Ha van például eltérő kerettanterv, és erre a kerettantervek azért adnak lehetőséget, akkor különböző kerettantervekhez különböző tankönyvek léteznek, létezhetnek most is, és számos iskola működik egyébként valamilyen önálló kerettanterv mentén, akkor ilyen esetben fejleszthető ezekhez akár teljesen önálló tankönyv is. Tehát van arra lehetőség, hogy legyenek eltérések, legyenek specialitások a rendszerben adott esetben, de az azért, hogy mondjam, ne tekintsük tökéletesnek azt a rendszert, ahol 5 vagy 10 évvel ezelőtt kiadók kínálták a portékájukat, mondjuk a hatodikos vagy a nyolcadikos történelemkönyvet, és jutalékokat fizettek intézményeknek azért, hogy az egy A vagy a B kiadó könyveit használják el. Tehát én visszatekintve a múltba, azt sem állítanám, hogyha valakinek a mai rendszerrel szemben esetleg fenntartásai vannak, akkor azt gondolom, hogy azért a múltból nézve is el lehet azt mondani, hogy nem biztos, hogy régen is mindig úgy döntött egy fenntartó, vagy egy intézmény, ahogy egyébként csak a gyerekek érdeke kívánta, hanem egy ezernyi más érdek jelenhetett meg, hogy miért A vagy B kiadó, vagy C kiadó könyveit rendelte egy-egy iskola. Ami azért szembetűnő, az az, hogy azzal, hogy az állam megjelent egy nagy és jelentős kiadónak a tulajdonosaként, birtokosaként, ezzel azért érdemben lehetett csökkenteni a tankönyveknek az árát, tehát most úgy tudjuk, és részben ennek is köszönhető, úgy tudjuk biztosítani 9. évfolyamig az összes gyerek számára az ingyenes tankönyvet, hogy egyébként 4 milliárd forinttal költünk többet ma arra, mint mondjuk költöttünk 2011-12-ben. Összességében azonban 40%-kal lettek olcsóbbak az állami tankönyvek. Nyilván a fejlesztésnek az állami összevonása, racionalizálása révén ennek köszönhetően, de ez a családoknak ma több mint 12 milliárd forint megtakarítást jelent összességben, hogy nem kell megvásárolni, illetve megtört az a trend, ami korábban azért jellemző volt, és mondjuk a gyógyszerpiacon jól ismerjük ezt a folyamatot, hogy évről évre emelkedő árak mellett kínálják a kiadók a portékájukat. Tehát félreértés ne essék, egy piaci rendszer is lehet működőképes, de itt ezen érvek mentén volt mozgástere és volt lehetősége az államnak, amelyet azt kínálta, hogy professzionális alapon biztosít kerettantervenként legalább 2 tankönyvet, amint az látszik, több esetben egyébként tartalmak nem sérültek, hiszen az állam a piacról megvett egész kiadókat, illetve ingyenesen biztosítjuk ezeket a tankönyveket. És azt gondolom, hogy a kiszállítással, tankönyvellátással kapcsolatos kezdeti anomáliák is már a teljesen a múlté. Az idei évben tökéletesen flottul dicséret illeti a Kellónak a vezetőit, munkatársait, de gyönyörűen flottul ment a teljes tankönyvellátásnak a bonyolítása, a tankönyvek az iskolákban vannak.
Amikor arról kérdeztem a beszélgetésünk legelején, hogy mi változik, akkor azt mondta, hogy például nem változik a nemzeti alaptanterv, viszont ugye változni fog, hiszen készül egy új NAT. Mi a menetrendje, mikor lesz új nemzeti alaptanterv?
Ugye az év elején foglalkozott a kormány ezzel a kérdéskörrel, és egy rövid koncepciót fogadott el ennek kapcsán. Ennek a kivitelezésére, az új NAT és az ehhez kapcsolódó kerettanterveknek a szövegezésére Csépe Valéria professzorasszony kapott felkérést miniszteri biztosként, és ő állított össze egy olyan teljesen szakmai csapatot, akik elkezdték a munkát, és szövegezik az új nemzeti alaptantervet. Direkt húztam alá azt, hogy egy szakmai csapat állt össze, tehát nem az igazgatási kollégák, akik ezt készítik, nem minisztériumi hivatalnokok, nem a Klebelsberg központ, nem az OFI kollégái, nem az oktatási hivatal szakemberei, hanem tényleg mondhatom azt, hogy a tudományos elitünk, illetve ami még talán fontos, hogy számos gyakorló pedagógus is bevonásra került tudomásom szerint ebbe a munkába. Az ütemezés úgy néz ki, hogy itt az év végéig várjuk azt, hogy elkészüljön ennek a munkaverziója, és elindulhasson az ezzel kapcsolatos szövegnek a véleményezése. Azt egészen biztosan állíthatom, hogy ezt nagyon kíváncsian várja mindenki, és azt is, hogy nem szándékozunk nagy sebességgel keresztül verni ezt utána az igazgatásnak a döntéshozó fórumain, hanem egy hosszabb társadalmi vitára kívánunk lehetőséget biztosítani mindenki számára. Jó lenne egy olyan nemzeti alaptantervnek a birtokában lenni, amiben, hát ugye miért nehéz műfaj ez, két dolognak kell megfelelni, legyen a tartalom és a tanulóknak a terhelése kisebb, mint most, másfelől pedig hát rengeteg igény van, hogy ki mit szeretne benne látni. És rengeteg érdeket.
Tehát az, hogy ugye régóta lehet hallani egészségügyi ismeretekről, pénzügyi ismeretekről, nagyon sokféle ismeretről, amit be kellene építeni. Hol, melyik ponton fog az eldőlni, hogy mi kerül be a NAD-ba, az új NAD-ba, és mi az, ami nem?
Ugye végső soron azért tudjuk, hogy ezt megfelelő kodifikációt követően megfelelő állásokkal el kell majd látni. Tehát a vége az mindenképpen egy minisztérium, illetve kormányzati döntéshozatal lesz majd. De ezt megelőzően azt gondolom, hogy a társadalom egyeztetések során tud az eldőlni, hogy mi az, ami racionálisan bele tud kerülni, és mi az, ami pedig adott esetben nem. Már most is akadémikus asszonyt folyamatosan keresik azok a partnerek, érdekcsoportok, vagy mondhatnám úgy, hogy egyes ügyekért elkötelezett személyek, tudósok, akár gazdasági szereplők, akik egy-egy ügyet meg szeretnének jeleníteni az új nemzeti alaptantervben. Én bízom abban, hogy már a munkának a kezdeti szakaszában ezek beépítésre kerülhetnek, de olyan racionális módon, ami összességében nem növeli, hanem adott esetben társadalmi elvárásoknak megfelelően talán csökkenteni tudja a tanulóknak a terhelését.
Mondja, hogy egy teoretikus kérdés is feltegyünk ezen a ponton, hogyan kezeli a rendszer, akár a konkrét struktúra, akár mondjuk a közoktatás rendszere, azt, hogy tulajdonképpen úgy zajlik az áthangolása és az átalakítása ennek az egész rendszernek, hogy közben működik. Tehát miközben arról beszélgetünk, hogy készül egy új NAT, vagy átalakult a tankönyvi rendelés, közben gyerekek járnak iskolába, tehát újabb és újabb osztályokat végeznek el. Tehát, hogy azt is mondhatnám, hogy az átépítés alatt a működés szünetel, nem szünetel, tehát folyamatosan működik. Hogyan kezeli ezt a rendszer? Hiszen nyilván ebből sok ellentmondás, probléma, kérdés, akár hiba is adódik.
Hát sajnos ugye megállítani nem tudjuk a rendszert, tehát a kérdés azért teoretikus egy picit, muszáj kezelni, hiszen az oktatási rendszer azért működik, és mióta megszületett az első Ratio Educationis 1777-ben Mária Terézia és kollégái tollából, azóta ebben az állami felelősségvállalás egyértelmű, az állami szabályozásnak a felelőssége is, tehát nem tud máshogy működni, mint hogy a működő rendszernek a folyamatos átépítésére van szükség. Egyébként felmenő rendszerben szokás mindent bevezetni, tehát azt is mondhatjuk, hogy most, amikor az új NAT-on elkezdtünk dolgozni, ez ugye pont akkor történt, amikor végre a 2012-ben elfogadott NAT-ot minden évfolyamon már éppen elkezdték tanulni a fiatalok, de azt is tudjuk, hogy ugye a következő NAT, ami most szövegezés alatt áll, ez legkorábban 2019. szeptemberében szintén felmenő rendszerbe lesz majd bevezethető, tehát lényegében azért 7-8 évfolyam az a régi NAT szerint megy át, tehát ez mondhatjuk, hogy majd nem egy évtized nyi tanuló, aki egy bizonyos NAT szerint folytatja a tanulmányait. Úgy gondolom, hogy erre nincs nagyon más lehetőség. Ugye ilyenkor a tanulóknak, ha úgy tetszik, akkor a jogoknak, a tanulójogoknak a védelmét garantálja egyébként az, hogy felmenő rendszerű bevezetésre kerüljön sor, kellő felkészülődés időnek a biztosításával, pontosan azért, hogy erre mind a pedagógusok, mind az intézmények, mind a tanulók fel tudjanak készülni.
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen is a lehetőséget.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra.